bőven van, hát megrendítő zenék vannak. És hát a vonósok akkor is tudtak játszani dinamikát, ugye? Tehát nem hivatkozhatunk arra, hogy a billentyű hangszerek akkor nem tudtak fortissimo játszani, vagy árnyalatokban dinamikát kifejezni, és ez, ennél fogva mi sem. Hát erre Glenn Gould a példa, ugye, amikor egy barokk szvitet játszott a Bachtól pont, a D-dur angol szvit, és akkor a riporter kérdezgette, hogy de hát ezt most miért kellene ezt Steinway zongorán játszani, amikor akkoriban nem volt Steinway zongora. És akkor a Gould abba se hagyja a játszást, hanem félváról odaveti, hogy nem hallja, hogy ez itt most trombita, ez itt a bal kézben meg cselló. És hogy én olyan hangszíneket tudok kicsikarni ebből a Steinway zongorából, amit egy korabeli csembalóból soha. Tehát most ez is van. Én nem azt mondom, tehát nem elvetni akarom a historikus szemlélet létjogosultságát, mert ezáltal többet tudunk meg róluk, akik ezt a zenét csinálták. De nem tartom kizárólagosan tehát egy útnak, hanem sok úton kell járni. Ez nagyon fontos. És hát én nekem is sok úton kellett itt járni, mert aztán miután elvetettem azt, hogy én úgy kezdjem ezt a darabot, hogy folyamatosan egy ilyen stílusgyakorlat, hát ezt a Zeneakadémián csináltuk tanuló éveinkben, ugye. Tudunk mi minden stílusban komponálni, hát hogyha jól odafigyeltünk. Tehát ez nem erről szól, hanem arról, hogy ez hogyan tud integrális részévé válni annak, amit ma én itt és most csinálok. És ezt kellett kitalálni, és ez talán még nehezebb így. És azt gondoltam, hogy ezt sikerült megoldanom. Úgy szoktam mondani, hogy a múlt és a jövő a jelenbe került. Tehát a jelenlétet hoztam létre ezzel, hogy olyan dolgokat állítok egymás mellé és egymás után, amelyek összefüggései ugyanolyanok, mint amit például a Beethoven-től itt eldaloltam magának. Tehát ugyanolyan mélyen kapcsolódnak, hol azáltal, hogy oszcillálnak, hol azáltal, hogy trilla, oszcilláció és tremoló egy és ugyanaz a dolog, hol úgy, hogy skálákat futtatok, amelyeknél azt hozza létre a dallamot, hogy melyik, a sok szólam közül melyik mikor lép, nem pedig az, hogy ők azt a dallamot játsszák, érti? Tehát ilyen eszközökkel közelítettem meg, és hát vannak benne fújtatók, kandalló fújtatók, ami pedig egy rituális dolog, tehát a kortársakat kell felébe reszteni, és belőlük kell levegővel a színpadon hangokat kicsiholni, hogy aztán végül is ebből egy kortárs darab lesz. Tehát ez egy kicsit önkritika is, a kortárs zene önkritikája, de ugyanakkor a képességeit is igyekszik felmutatni és megmutatni, és nekem nagyon fontos az, hogy a zene ott a hallgató előtt szülessék meg. Tehát ennek van egy genézise, amire rá tudom tenni a kezemet, vagy a fülemet. Na hát ennyit tudok most mondani. Most sajnos be kell kísérnem a gyermekemet az iskolába, mert történelem dolgozat lesz.
Hát ez viszont egy halaszthatatlan dolog, úgyhogy aki szeretne részt venni ebben a jelenlétben szeptember 28-án és a 70. születésnap ünneplésen, szeretettel invitáljuk a BMC koncerttermébe vasárnap este 7 órára, ahol meg lehet majd hallgatni Csapó Gyula Settenkedők az Aranykor körül című darabjának ős bemutatóját, illetve egész este magyarországi bemutatókat hallgathatnak majd kortárs zenéből, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes eljönni. Én pedig köszönöm szépen Csapó Gyulának, hogy beszélgethettünk sok mindenről, zenéről és életről, és még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánok.
Én is nagyon köszönöm, és invitálom a hallgatókat, mert ez egy nagyszerű zenei együttes, az Unze, és egy csodálatos karmester is lesz a színen, aki egy Németországban élő magyar karmester, aki Eötvös Pétertől tanult nagyon sokat, és hát ezek nagy események nekik érkeznek. Úgyhogy buzdítanám még azokat is, akik soha ilyen helyzet, ilyen koncertre nem jöttek el. Próbálják ki. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Október 3-án és 4-én újra találkozhatunk a The Flock projekt Légszínház társulatának egy új projektjével, az EcoFlight-tal. Így gyakorlatilag újra azzal találkozhatunk, hogy a fejünk fölött is zajlanak az események, a házfalakon jön létre a mese, de hogy jött létre ez az egész történet? Erről fogom most kérdezni a színház alapítóját, a darab létrehozóját és táncosát, Simor Ágnes. Szeretettel köszöntelek!
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 2016-ban jött létre a Flock projekt Légszínházi Társulatunk, ami igazából Magyarországon egyedül képviseli a mai napig a Nemzetközi Vertical Dance Network szervezetben a vertikális táncos vonalat, ami hát így elég érdekesen hangzik elsőre. A vertikális tánc az olyan műfaj, ahol 20 vagy 30 méter magasan ki vagyunk kötve a levegőbe, mint az alpinisták, csak éppen mi a falra merőlegesen mozgunk, tehát sétálunk, szaltózunk, táncunk a házfalakon, mintha csak az utcán járnánk, csak egy elfordított színpadon, és hát lassan már szinte 10 éve üzzük ezt a műfajt az emberek feje felett itthon és külföldön.
Ez egy nagyon különleges műfaj. Hogy kezdtél el ezzel foglalkozni?
Alapvetően színházzal, fizikai színházzal foglalkoztam egész fiatalkorom, illetve tánccal, és hát 20 éves koromban teljesen egyértelmű volt, hogy még gyerekként a fák tetején szerettem olvasgatni, és minél magasabbra mászni. Előadóként egyszerűen szeretném bekapcsolni a levegőt, a felső teret is az előadás színterébe, és hát emiatt elkezdtem kitanulni a légiakrobatikát is. Spanyolországban találkoztam ezzel a műfajjal 2013-ban, amikor ott a Cirkusz Egyetemre jártam, és ösztöndíjas is voltam, és nagyon-nagyon izgalmas volt számomra, és akkor azt éreztem, hogy na hát ez a levegőben táncolás, ez egy olyan dolog, amit mindig is kerestem.
Ahhoz, hogy ezek a projektek megvalósuljanak, ahhoz meg kell találni a megfelelő helyszínt, mert azért ez nem mindenhol előadható. Most ugye Budapesten, ahol találkozunk majd veletek legközelebb, ez a Harcsa utcában lesz, de hát nyilván minden alkalommal újra kell tervezni az egész darabot, hogyha találtok egy olyan új helyszínt, akkor nyilván meg kell nézni a méreteket, a köteleket, tehát hogy azért ez egy nagyon nagy technikai feladat, hogy ti nyugodtan, biztonságban tudjatok mozogni.
Igen, az egyértelműen így van, azért ez egy új cirkuszi műfaj, vagy hát a tánc és az új cirkusz határán mozog, és hát alapvetően ahogyan a cirkuszhoz iszonyatosan oda kell figyelni minden biztonsági dologra, itt ez ugyanúgy így van. Ráadásul, mivel nem egy fix színházban vagyunk, hanem egy házfalat, egy várfalat, egy üvegfalat kell színházi térre változtassunk, mind a fénytechnikával, a vizuális képzőművészeti kollégánkkal, a műszaki csapattal, az ipari alpinistákkal, mi magunk is vagyunk, plusz külsősök is. Ez nagyon nagy felkészülést igényel minden esetben. De hát az a helyzet, hogy itt Budapesten egy ilyen kis csodát sikerült megtalálnunk. Tavaly volt egy fellépés, amihez nagyon kerestünk a második kerületben helyszínt, és teljesen véletlenszerűen találtunk rá a Harcsa utcában, ez ott a második kerületben, a Comedius-tól mögött van, egy belső tűzfalra, és bár egy alkalomra kértük el akkor a helyszínt, a házlakói annyira kedvesek voltak, annyira befogadóak, nagyon sokan nyugdíjasok, és örültek neki, hogy egy kis élet van a házban, hogy igazából megállapodtunk, és létrehoztuk most sok évre. Megállapodtunk előre, hogy a Flocklik Színház ez egy belső gangos háznak az udvarán így tért nyer, és akkor időnként előadásokat tartunk.
Ki vagytok szolgáltatva az időjárásnak is?
Igen, van belső próbatermünk is természetesen, csak az egész más. Az Inspirál Cirkusz Központban dolgozunk mi már sok-sok éve. Igazából annak az alapításától kezdve az egyik alapműködtető csapata is vagyunk ennek a cirkuszi próbateremnek. Ott csak 12 méterünk van, úgyhogy az egy belső gyakorlótérnek felel meg.
Még mielőtt rátérünk magára a mesére, az Ökofly-ra, meséltél az anyagokról, hogy ugye különféle falak, különféle üvegfelületek, mennyire határozza meg a mozgásotokat, hogy milyen a felület? Mert ugye egészen más egy üveghez hozzáérni, mint egy téglához, vagy egy beszelt falhoz. Már az érzés is más, a mozgást, ez mennyire befolyásolja?
Hát itt minden nagyon befolyásol mindent, ezt úgy szoktam mondani, hogy amikor elmegyünk egy helyszínre, most például a turné keretében Franciaországba és Spanyolországba is utazunk, akkor legalább 2-3 nap kell ahhoz, hogy kimérjük a szaltókat, megnézzük az ugrásokat, megnézzük, hogy pontosan milyen a falfelület. Nyilván itt kezünkkel, lábunkkal érünk, főleg a falhoz, jó esetben nincsen sérülés, vagy próbáljuk ezeket kivédeni, de hogy alapvetően az sem mindegy, hogy milyen, mikor lehet cipőben fellépni egy felületen, vagy mikor lehet mezítláb, és egészen más nyilván, megismerkedünk vele, és olyan lesz, mint a barátunk, mint a föld, amin járunk, és úgy érezzük, hogy hozzánk tartozik. Ilyenné kell váljon számunkra a fal is a levegőbe.
Akkor meséljünk egy kicsit az Ökofly-ról, mert hogy ugye itt nagyon sok különlegessége van a darabnak. Egyrészt a repülőszínház, tehát a virtuális táncosokkal, másrészt alkalmaztok fényfestést, és hát nem véletlenül hívják Ökónak ezt a darabot, Ökofly-nak.
Igen, itt minden jelmezünk újrahasznosításra készült, de nem csak úgy egyszerűen fogtunk anyagokat és újrahasznosítottuk, hanem kifejezetten az volt a cél, hogy az egész előadás minden ízében kifejezze a természet és az ember kapcsolatát és a nehézségeket, és hogy mit okozunk a környezetünkkel, és míg a dramaturgia is eljátszik az emberek és a levegőben repkedő lényeknek a világával, addig az, hogy hogyan hat ez az egész műanyag, szemét, hulladék az élővilágunkra, ez minden szinten megjelenik. Konkrétan szemétszedő kampányokat tartottunk, tehát kis közösségeket megkértünk, kollégáinkat, barátokat, ismerősöket, természetvédelmi csapatokat, hogy háztartási hulladékokat gyűjtsenek, úgyhogy kifejezetten kávékapszulákkal, zöldséges hálókat, fokhagyma hálót, műanyagokat, csomagolási anyagokat, mindenféle ilyesmit, amit amúgy is szelektívnek kéne gyűjteni. Most arra ösztönöztük az ismerőseinket, hogy gyűjtsék össze, és a jelmez tervezőnk Drávai Zója, aki egyben egyébként vertikális táncos is, tehát ő is repked velem együtt, meg a többiekkel együtt a levegőben, kitalált ezekből olyan csodás kosztümöket, amik alkalmasak abban, hogy a levegőben legyünk, és úgy néznek ki, mintha gyönyörű, repkedő, szállós helyek lennének, miközben minden egyes részletük ugye szemétből készült valójában.
És hát beszéljünk egy kicsit a fényfestésről is, meg a zenéről, mert ugye ez is különleges nálatok.
Igen, igazából ez egy olyan, tehát hogy azt tudom mondani, hogy minden előadásunk egy vízió, valami, ami összerakódik fényből, zenéből, táncból, mozgásból. Évek óta dolgozunk együtt Gabitó és Balla csapatán. Tegoszki Gábor képzőművész, akinek a grafikái az alapját adják tulajdonképpen ezeknek a fényfestéseknek, amik a falon megjelennek. Ilyen non-figuratív, gyönyörű, különleges színes rajzokat kell elképzelni, ugye egy grafikus művészről van szó, és hát nem véletlenül nem projektort használunk, hanem diavetítőket használunk, mert ezek kézzel készült képek, amiket nagyon organikusan szeretnénk, hogy beleépüljön az egészbe, úgyhogy egyfajta ilyen nagyon, nagyon meghitt, barátságos, organikus formák jelennek meg ezáltal a balon, át tudjuk varázsolni az egésznek a hatását, és ez egy ilyen külön műfaj. Maga a grafikai munka is egy különleges feladat, hiszen a grafikussal is teljesen összetett módon dolgozunk, ő is ott kell legyen a helyszínen, sőt, mert a próbák alatt, hiszen vannak előre elkészített képek, de egy csomó esetben bizony odajön, és egy négyzetrácsos hálóval ugye kiméri, hogy hova fog kerülni az adott kép, mihez képest hol ugrálunk a levegőben, pontosan hova érkezik, tehát hogy igazából fölfestjük a képet a falra, amiben mozgunk, és ez ténylegesen így is történik diavetítők segítségével, analóg technikával.
És ugye beszéljünk egy kicsit a zenéről, mert ez egy élő zenei produkció is.
Igen, igazából nekem nagyon fontos, hogy minden előadásunk élőzenével készül szinte. A Flock projektben dolgoztunk már együtt Miki Montanaro, francia occitán zeneszerzővel, a Ferenci György és a Ratka Benden, és hát akivel most dolgozunk nagyon sok éve már együtt, az Vázsonyi János, aki most a B-Sharp formációval adja a zenei hátteret, és egy csapat munkában a Kapsza zenekarral együtt dolgozik. Igazából a Kapsza zenekar, ők félig Magyarországról, félig Szlovákiából találkoztak össze, és nagyon izgalmas népzenét játszó fiatal csapat. Többször dolgoztunk már velük, és itt most a jazzzene és a népzene ötvöződik. Helyenként persze a Vázsony János még komoly zenét is belecsempészik, hiszen abban is fantasztikus, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép zenei világ épül fel, ami egészében az előadásnak a atmoszféráját minden módon kiegészíti, és hogyha önmagában csak a zenét hallgatnánk, akkor is olyan lenne, mint hogy egy csodálatos koncertre mennénk el. Úgyhogy rengeteget ad mind nekünk, mind a nézőknek.
Hát ha valaki szeretne részt venni ebben az egészen különleges élményben, akkor a jövő héten ezt megtehetik két alkalommal is, október 3-án és 4-én, vagyis pénteken és szombaton este 7 órakor. A helyszín a Flock Légszínház, ez a második kerület, Harcsa utca 2, és hogyha egyébként pedig szeretnének egy kicsit többet megtudni a projektről, vagy egy kicsit belenézni az előadásokba, akkor megtehetik a theflockprojekt.hu oldalon, és akkor ott, hogyha most nem is tudták megjegyezni, akkor meg is tudják nézni a helyszínt, az előadások időpontját, és még egy csomó információt is. Én nagyon szépen köszönöm Simor Ágnesnek, a projekt létrehozójának, és az ÖkoFlight szerzőjének, rendezőjének, táncosának, tehát, hogy egy személyben sok minden ebben a produkcióban, hogy itt volt velünk, és kívánok nagyon sok sikert ez az előadáshoz és a többihez is.
Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit!
Pintér András Ferenc festőművész új kiállítása fog nyílni az Árcalon Társalgó Galériában. Festészetében a formák, színek és anyagok találkozásai egészen különleges, fontos szerephez jutnak, és a különböző összeférhetetlen faktúrák harmóniáját teremti meg, amivel találkozhatunk itt a kiállításon is. Erről a kiállításról kérdezte Pintér András Ferencet, Medved Ivett.
Ha megengeded, egy saját történettel fogok kezdeni, természetesen köze van hozzád. Éppen El Kazovszkijjal kapcsolatban olvastam valamit, amikor egyszer csak egy hatalmas robajjal, tehát valami történt a nappaliban, nem ott voltam. És akkor elmentem keresgélni, hogy mi történt. És kérlek szépen, az történt, hogy a falról leesett a te képed, méghozzá a Démonok sorozatból, tehát gyakorlatilag felhívta a figyelmemet, hogy nekem dolgom van, vagy lesz veled. Aztán a másik dolog összekapcsolódott bennem, a Kazónak az egész életművén végigvonuló, iszonyatosan erős vöröse és feketéje, és ez a két kolor nálad is feltűnt, és elég sokáig tartotta magát. A mostani anyagodban ez hátrébb szorult, sőt, redukálódtak a színek. Mi történt? Mert úgy érzem, hogy ez hosszú évek folyamata.
Igen, hosszú évek folyamata. Vannak periódusok, én erre azt szoktam mondani, vannak alkotói frázisok. Folyamatosan változunk, mint alkotóként is, hogy milyen színhez nyúlunk, hogy milyen anyaghoz, eszközhöz. Folyamatosan fejlődünk. A színek dinamikája, a a formák a felületen belül egy képen. Az inkább egy belső egyéni alkotói útnak a kivetülése, mondjuk a vörös és fekete, a démoni sorozat. Akkor egy olyan állapotban voltam, amikor ez a fajta akár düh, akár ilyen belső expresszív érzések kivetülése, ez így tudott megfogalmazódni a vásznon. Olyan élethelyzetben voltam, olyan hatások értek. Én azt érzem magamon, így 45 évesen, hogy nyugszom le, ahogy problémákhoz viszonyulok. Ahogy egy festészeti problémához viszonyulok, vagy az életből bármihez egyébként. És ez a fajta nyugodtság érződik valamennyire szerintem a mostani kiállítás anyagán is. De most nem úgy mondom ezt, mintha ez a vég lenne, de hogy minden egyes kiállítás anyag az egy összegzése valahol a korábbi periódusoknak, hogy hova jutottál el, és hogy onnan hova fogsz tovább lépni. Volt már korábban egy korszak, amikor ilyen ezüstös-fehéres színek domináltak, tehát ott megint ilyen kivilágosodás volt megfigyelhető, utána pedig jött egy színekben vad, kolorit robbanás, és aztán most megint itt vagyunk, ahol kicsit háttérbe szorulnak az erős, eruptív, élénk színek, pár vannak benne élénk színek, de hogy nem úgy, mint mondjuk korábban.
Most viszont másképp építed a teret. Neked mindig is mániád, hogy kilépjél, tehát hogy tovább gondolható legyen a kép, és egyáltalán a térből szeretnél kilépni. Az érzékelhető a munkáidon, hogy mintha kapukat nyitnál, nagyon sok fehér felületet is láttam, igaz, hogy ezek a fehér felületek meg vannak dolgozva. És van néhány olyan képed, amin megjelent egy nekem új jel vagy attribútum, egy kis nem szabályos háromszög valamilyen élénk színnel. Mi van e mögött?
Banális lesz. Meguntam a négyzetet. Szóval tényleg őszinte legyek. Én nagyon szeretem a különböző egyszerű geometriai formákat. Építészkaron tanítok, biztos az is hatással van rám egyébként a korábbi sok négyzet és kocka felületek kapcsán, vagy formák geometriai elemek kapcsán. Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt is már ezt a motívumot, ezt a szabálytalan háromszöget próbáltam megjeleníteni a képeimben, de még nem tudtam vele azonosulni, és valahogy most ehhez az anyaghoz jött el az a belső kompozíciós világhoz, hogy nem tudom ezt a hegyes, szúrós, másfajta geometriát így belevigyem egy ilyen felhangként, vagy nem tudom, egy ilyen felütésként, egy kompozíciós csúcspontként, vagy egy diszharmónia kifejezésére így a felületen, a sok világosabb, de matériáján belül gazdagon megdolgozott felület között, és a belső terek nyitása az pedig, persze ez mindig is számomra ez fontos volt, a kép belső tere. Mindig próbáltam benne létrehozni olyan felületeket, olyan kompozíciós térjelemeket, meg a rétegződéssel létrehozni olyan mezőket, ahova be tudsz bújni. Itt most ezeknél a képeknél lehet, hogy sokkal nagyobb ilyen felületek vannak, biztosan. Valahol ez is utal arra az előző gondolatomra, erre a megfontoltabban és lassabban próbálok dolgokat csinálni és hozzáállni helyzetekhez, hogy nagyobb teret adok annak a képen belül is, hogy vagy jobban kifejezésre tudom ezáltal jutatni a felütéseket a képen belül.
Általában fatáblára dolgozol, ugye?
Dolgoztam. Fú, hát már 10 plusz éve vászonra dolgozom. Tehát nemes anyagra, igen, innen. Ez nekem nehéz volt átállni egyébként, mert egyetemista éveim alatt kezdtem el fatáblára dolgozni, hogy egy olyan erőteljes hordozót kapjak, amire rá tudom rétegesen pakolni a színezett csemperagasztótól kezdve, akkor még ilyen reliefszerűbb, ilyen domborműszerűbb, sokkal jobban épített képeket, amit egy vászon nem bír el, mert sok esetben akár fém szerkezetek belecsavarozva, meg ilyenek. De ez főleg így az egyetemi évek után ez megmaradt, és aztán kísérleteztem azt, hogy egyébként ezt a fajta építettséget bizonyos meddig jó vászon is elbírja, szóval, hogy aztán vászon, nemes anyag.
Erről az juthatna az ember eszébe, hogy egy másik nemes anyagért kiállt olaj, ehhez képest te teljesen más felé jársz, ipari festékkel dolgozol, talán akrillal is. Valaki azt mondta nekem, hogy azoknak a művészeknek a munkáit majd 20-30-40-50 év múlva például restaurálni, meg fognak bolondulni a restaurátorok.
Lehet. Én nem hiszem, hogy nekem ezzel foglalkozni kellene, vagy bárkinek. Hát ez a kor kihívása lesz a művészettörténészek, vagy a restaurátorok számára nyilván, hogyha akarnak restaurálni egy olyan képet, ami nem hagyományos festészettechnikai eljárásokkal készült, hanem olyan vegyes technikák, de nem hiszem, hogy ez csak én lennék így. Hát ezért számos példa van erre, illetve hát számos olyan anyag és eszköz van, amik egyébként használhatóak és használják, bár nem jellemző olyan kontextusba, olyan összefüggésbe, olyan anyag összefüggésbe, ahogy mondjuk, nagy Isten, én használom őket. Igen, hát ez egy izgalmas kérdőjel lehet majd, mert amikor fém reszeléket szórok a festékbe, vagy homokot, vagy csak tisztán pigmentet, porfestéket, és mindezt valóban ipari zománcfestékekkel, vagy ipari lakkokkal, meg festéksprével, meg akrillal, meg mondjuk szénnel, grafittal vegyítem, akkor azért ez egy érdekes összetétel, ami a felületen megjelenik, de pont ez az,